Szent Háromság Úristen, hála telt szívvel állunk ma előtted. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mert egy újabb hetet adtál az életünkbe. Egy újabb hetet, amikor eléd jöhetünk, egy újabb vasárnapot, amikor jöhetünk, hogy halljuk a te szavadat. Különösen köszönjük neked, Úristen, hogy a mi közösségünkbe ma egy új fiatal tagot fogadhattunk be. Köszönjük, hogy eljegyezhettük a te szövetségedbe ezt a kislányt. Köszönjük neked, hogy bővülhetett a te gyülekezeted. Urunk, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük neked, hogy te elénk adod azt a parancsolatot, amit te jónak tartasz. Urunk, ugyanakkor megvalljuk előtted, hogy mi sokszor felülbíráljuk a te akaratodat. Sokszor azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi a jó. Urunk, kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Kérünk, bocsáss meg, amikor felülbíráljuk az akaratodat, és a saját fejünk után megyünk. Így kérünk most téged, Szentlélek Úristen, hogy gyere közénk, legyél Isten tiszteletünk megáldója és megszentelője. Kérünk, hogy a te szavad szóljon. Te nyisd meg az ige hallgatók fülét és értelmét az ige hallására és értésére, és te nyisd meg az ige hirdetőjének a száját, hogy valóban a te szavad szóljon. Ámen. Az ige hirdetésünk alapigéjét, mely alapján az Úristen szent lelkének segítségül hívásával kívánom közöttetek hirdetni az igét, amit megértettem. A mára rendelt új szövetségi napi ige szakaszból olvasom, a Tituszhoz írt levél 3. fejezetének 8. verséből. A gyülekezet helyén maradva, de figyelmes szívvel hallgassa Isten igéjét. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségnek. Engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveigők voltunk. Különféle kívánságok és élvezetek rabjai. Gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítünk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezek jók és hasznosak az embernek. Kedves testvéreim, most fogadtunk be a keresztény anyaszentegyházba egy gyermeket, egy kisgyermeket. És mindannyian jól tudjuk, hogy ennek a kisgyermeknek az élete ajándék. Ugyan a természet folytán tudjuk, hogy találkozik két sejt, és biológiailag kialakul az élet, ugyanakkor tudjuk, hogy az élet mégis Isten ajándéka. Ahogy olvastam az olvasmányba, a lekcióba, Isten jó teremtménye az emberi élet. És az ember nagy kérdése, hogy mit kezd ezzel az ajándékkal, mit kezd ezzel a jó teremtéssel, amit kapott az Úristentől. Mi az embernek a célja? Talán kijelenthetjük mindannyian, hogy az ember célja az, hogy jót tegyen a Földön. Minden ember vagy magának, vagy a gyerekének, vagy az állatoknak jót szeretne tenni. Valami jóra törekszik. Azonban, kedves testvéreim, az embernek van egy olyan hibája, hogy nem tudja, hogy mi a jó valójában. Csak töredékesen a saját szemszögéből lát egy-egy kis igazságot. Szeretnék néhány nagyon éles példát hozni abba arra, hogy mit gondol az ember jónak, és hogy valójában az milyen. Mielőtt kitört az első világháború, az emberek azt gondolták, hogy ez a háború lesz az, ami véget vet minden háborúnak, ami véget vet minden konfliktusnak, ami elhozza azt a világot, amikor nem lesz több halál a háborúság miatt és konfliktus miatt. És ezt jónak gondolták, örömmel mentek háborúba sokan, amikor elindult ez. És amit hozott? Azt, hogy a világ még megosztottabb lett, több millióan meghaltak, vagy a másik, a tanácsköztársaság kicsit később. Egyenlőséget akart hozni társadalmilag és nemzetközileg. Itt hazánkban társadalmilag a csoportok között még nagyobb feszültséget szított és elszigetelte a hazánkat. Vagy a jelenkorunkban uralkodó liberalizmus, ami fel akarja szabadítani az embert, eltörli a korlátokat, valójában még nagyobb gátat ver az emberek közé. Az emberek nem mernek nyilatkozni a saját véleményükről, nehogy elítéljék őket. Mindezt annak a nevében, hogy nem ítélünk el senkit. Tehát ennyit arról, hogy az ember mennyire tudja, hogy mi a jó. Van egy jó szándéka, van egy saját véleménye arról, hogy mi a jó, de ezt csak egy nagyon rövid távon látja, és a körülményeket nem tudja befolyásolni, amik meghatározzák azt, hogy milyen hatással vannak az ő jó szándékai a kibontakozásra. De miért is van ez? Miért van az, hogy az ember nem tudja, hogy mi a jó? Ahogyan olvastam a Tituszi levélben, a keresztjének, amikor még nem voltak keresztjének, mi, amikor nem voltunk Isten népének a tagjai, elesettek, tévejgők voltunk, vakok voltunk, nem láttunk. Emlékszünk, hogy mit ígér a sátán, a kígyó az embereknek? Azt ígéri, hogy tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy látni fognak, hogy úgy fognak látni, mint Isten. Ezzel szemben az lesz, hogy pont fordítva lát az ember, mint az Isten a bűneset után. Az a következménye a bűnnek, hogy az ember nem az Isten szerinti módon lát. Mennyire nevetséges az, hogy az ember szégyelli Isten előtt azt, hogy meztelen. Mennyire nevetséges az, hogy az Isten megteremti valahogy az embert, és az ember azt a módot szégyelli az Isten előtt. Valaki megalkot, és azelőtt szégyelled azt, hogy téged ilyenre csinált, hogy te olyan vagy. Mennyire abszurd, ennyire elveszíti a látását az ember a bűneset következtébe. De mi is a bűneset, testvéreim? Ezt kell leginkább körbejárnunk. A bűneset az, hogy az Isten által rendelt cél helyett az ember saját célt akar kitalálni. Nem hiszi el, hogy az Isten célja jó. Azonban ugyanaz a célja az Istennek, mint ami az embernek. Isten célja is jó, és amint mondtam a prédikáció legelején, az embernek is ez a célja, hogy jó legyen az élete. A Westminsteri hitvallás, a reformáció utáni nagy lelki megújulás egyik hitvallása azt mondja, hogy az ember célja az élettel az, hogy dicsőítse az Istent, és hogy élvezze őt. Tehát az embernek, az Istennek az emberrel az a célja, hogy jól éljen, hogy örüljön. Tehát mi a bűneset? Az a bűneset, testvéreim, hogy nem hisszük el, hogy az Istennek ez a célja. Az ember lázadása az Isten ellen nem az, hogy nem az konkrétan, nem ott kezdődik, hogy szakít a gyümölcsből is eszik, hanem ott, hogy nem hiszi el, hogy neki nem ez a jó. Ott, hogy nem bízik abban, hogy az Isten jót akar neki. Itt kezdődik a kapcsolat megromlása. És az már csak a betetőződése, hogy tényleg ő itt is ellene. Tehát itt végleg úgy tűnik, hogy megromlik a kapcsolat. És azért, mert az ember engedetlen. Engedetlen, és az engedetlenségnek a legfőbb forrása az a bizalmatlanság. Az Isten elleni legfőbb bűnünk az, ha nem bízunk benne, és nem hisszük el azt, hogy neki jó terve van velünk. Az, hogy szeret minket. Mert ennek kéne engedelmeskednünk, ennek a parancsolatnak. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Minden készségeddel, amit van. És fogadd el, hogy ő is szeret. Tehát itt megy félre az emberi cél. Itt lesz céltévesztett az ember. Maga a bűn is azt jelenti, hogy céltévesztettségben van az ember. Nem azt tölti be, amire az Isten teremtette. És mint mondtam, ez az, hogy élvezzük az Urat, és hogy dicsőítjük őt ezért. Ahogyan a szüleinknek is gyermekkorunkban akkor nem engedelmeskedünk, ha nem hisszük el, hogy jót akarnak nekünk, hogyha nem látjuk azt, hogy mi a jó abban, amit velünk tesznek. Ha nem látjuk, hogy mi a céljuk. És akkor van egy törés a gyermek és a szülő között. Van a kapcsolatukban egy törés, amit aztán helyre lehet ugyan hozni, de ez sok munkába kerül. Ugyanígy, ha megváltásunk, Istennek ez a helyre hozó munkája. Ahogyan olvastam itt az ige szakaszban, Istennek a szeretete jelent meg az üdvözítésben és a jósága. Tehát az Úristen újra kijelentette magát. Jézus Krisztus eljövetelében az Úristen már nem csak proféták által, nem csak egy-egy üzenetbe jelentette ki, hogy kicsoda is ő, hanem eljött közénk embertestbe. Az ember mire vágyik? Arra, hogy az Isten dicsőségét magának megszerezze, hogy olyan legyen, mint az Isten, és ezzel elbukik, ezzel elveszíti azt, hogy olyan legyen, mint az Isten, hogy kapcsolatba lehessen vele. És mit csinál az Isten? Lejön a földre, és olyan lesz, mint az ember. Mennyire megrázó ez, testvéreim? Az Úristen lejön értünk a földre, hogy visszahelyezzen minket a saját tervébe. Hogy ezt a tervet meg tudjuk harcolni, amit ő kihelyezett elénk. A mi hibánkból sérül a bizalom Isten felé, és az Úristen nem megkeményíti magát, hanem eljön közénk, hogy helyreállítsa ezt a bizalmat, és megmutatja, hogy milyen ő. Máté evangéliumában szépen le van írva, hogy mit mond Ézsaiás próféta, és amit idéz is Jézus, hogy milyen. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem, lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeken. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja a hangját az utcákon. A megrepett nátszállat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki, még győzelemre nem viszi az igaz ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a népek. Ez a profécia Jézus Krisztusról szól. Ő az a szolgája itt a földön az Úristennek, ő az a tökéletes ember, aki engedelmeskedik az Úrnak. Milyen érdekes, a Tituszi levélben pont ezeket a példákat hozza Pál apostol. Azt mondja, hogy ilyenek legyetek. Az Úristen nem úgy vár el engedelmességet tőlünk, hogy a levegőbe dobja az ő szavát, a levegőbe dobja azt, hogy mit vár el tőlünk, hanem eljött a földre és véghez vitte azt. Alázatos volt. Ahogyan a köszöntő ige is mondta, ez volt a másik ige, amit közétek hoztam Máté evangéliumából. Tanuljátok meg tőlem, hogy az én igám könnyű, és az én terhem boldogító. Az Úristen jót akar számunkra. És hogyha mi ezt igának is látjuk, ez egy olyan iga, ami valójában felszabadít minket, ami megkönnyíti a mi az életünket. Nem kell tévelyegnünk, ahogyan itt Pál apostol fogalmaz. Én inkább ezt a céltalansággal tudnám elmondani, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi az a jó, amit cselekednünk kell, hanem az Úristen nyilvánvalóvá teszi Jézus Krisztusban, hogy mi az az engedelmesség, mi az az Istenre figyelés, amit ő szeretne tőlünk. És mindezt azért, mert ez a jó nekünk. Itt van írva, hogy jó cselekedeteket vigyünk véghez. Ezt mondja Pál apostol. De hát honnan tudnánk mi jókat cselekedni, hogyha azt se tudjuk, hogy mi a jó, testvéreim? Ezért jött el az Úr Jézus, hogy tudjunk jót cselekedni. És ahogy mondja az apostol a végén az ige szakasznak, ezek hasznosak az embernek. Ez az embernek jó, mert visszahelyezi abba a kapcsolatba őt, amit az Úristen eltervezett. És ahogyan írja ez a levél, ez a levélrészlet, nem ez az oka, nem a jó cselekedetek az okai annak, hogy újra az Isten közelségében lehetünk, hogy újra megbízhatunk az Istenben. Nem a mi érdemünk, nem azért, mert mi jót cselekszünk. Ez már az eredménye, ez már a következménye annak, hogy ő megbocsátott, hogy ő szeretett minket, hogy ő engedelmes volt, Jézus Krisztus, hogy ő megmutatta azt, hogy igenis bízhattok az Úristenben, hogy igenis ő jót akar nektek, ezért tehetjük mi a jót, amik hasznosak számunkra. Gondoljunk bele, hogy ez a jó cselekedet, ez az engedelmesség, hogy amit az elején mondtam, hogy az embernek van egy gondolata, hogy mi a jó számára, és hogy ez milyen rossz véget vehet. Ezzel szemben az Úristen sokszor olyan dolgot kér tőlünk, ami számunkra először úgy tűnik, hogy ez nem a mi javunkat szolgálja. Az Úr Jézus, mikor eljött közénk a földre, ezt helyezte vissza. Ebbe az eredeti állapotba helyezett minket vissza, hogy bízhatunk abban, hogy amit az Úristen elrendelt, az jó. Gondoljunk bele, az Úr Jézus miért jött közénk? Azért jött közénk, hogy meghaljon értünk. Az utolsó vacsora után nagy csütörtökön egy egész éjszakát tusakodott végig, hogy neki ne kelljen meghalnia, mert ő ezt nem akarta. Senki nem akar meghalni, senki nem akar halott lenni. Ugyanakkor tudta, Istenbe volt tökéletesen, engedelmeskedett neki, tudta, hogy Istennek ezzel jó célja van. És mi lett az eredménye? Jézus Krisztus feltámadt dicsőségre, és elvégezte a feladatát. Örök életet szerzett nekünk. Emberileg úgy tűnt, hogy ez Istennek nem jó a terve, hogy megöli a fiát. De mi az Isten terve? Feltámasztja a fiát örök dicsőségére és uralomra, minket pedig visszahelyez abba a kapcsolatba, amire teremtett minket. Tehát az Úristen ezt az engedelmességet hozta el nekünk, ezt az engedelmességet készítette el számunkra. Megmutatta Jézus Krisztusban, hogy érdemes engedelmeskednünk, hogy bízhatunk benne, hogy nem kell, mint Ádámnak és Évának, az ördögnek hinnünk, mert az Úristen szeretete mutatkozott meg. Míg az ördögről azt olvassuk, hogy ő embergyűlölő volt kezdettől fogva. A sátánnak az a célja, hogy minket eltávolítson az Isten akaratától. Azt mondja nekünk, amit itt Ádámnak és Évának, ne engedelmeskedjetek, mert neked jobb, ha nem engedelmeskedsz. Olyan leszel, mint az Isten, okos leszel, tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi lett ennek az eredménye, testvéreim? Az lett az eredménye, hogy fogalmunk sincs, hogy mi a jó. Mert Jézus mondja, egyedül Isten jó, és pont ezt veszi el tőlünk a lázadás, az Istennel való kapcsolatot. Pont a jót nem ismerjük. És mibe helyez minket vissza az engedelmesség? Abba helyez minket vissza, hogy újra ismerhetjük, mert kijelentette magát, és ennek a kijelentésnek engedelmeskedünk mi is. És mi ennek a haszna, testvéreim? Az a haszna, hogy már más életünk lesz. Ahogyan Pál apostol itt mondja, engedelmeskedjetek a törvény a világi hatalmasságoknak. Ha ezt végig gondoljuk, egy leigázó birodalomnak kell engedelmeskedni itt. Valójában, ha végig gondoljuk, ez nem is logikus. Hát miért kéne engedelmeskednünk, amikor mi Istenhez tartozunk? Azért, testvéreim, mert itt az Úristen egy más perspektívát nyit. Azt mondja itt Pál, hogy Jézus Krisztusban mi már az örök életre tekintünk, nem az evilági dolgokra tekintünk, hanem az örök életünkre. És tudjuk, hogy aki az örök életet elkészítette, az az Úristen, az uralkodik itt a Földön is. Lehet, hogy te nem látod. Lehet, hogy azt gondolod, hogy a világ erői elszabadultak, és korlátlanul bármit megtehetnek, és hogy a mi életünk nincsen biztonságban, de a mi örök életünk biztonságban van elrejtve az Úristenbe. Az ő ígéretébe fix helyen van. Békességünk lehet e felől. Ahogyan Jézus engedelmes volt az ő halálában, ugyanígy Pál apostol is mondja, hogy nyugodtan engedelmeskedjetek a világi hatalmaknak, hiszen az az Úristen, aki nektek jót akar, és ezt megmutatta Krisztusban, annak nem akadály semmilyen világi hatalom. Annak semmilyen világi hatalom nem vetheti útját az ő akaratának. És pont ez a nyugodtság, testvéreim, az Isten kegyelmébe való békés belehelyezkedésünk, azt, hogy tudjuk, hogy ő jót készített el a számunkra, ez az, ami hasznos. Ez az, ami jó cselekedeteket ad nekünk. Ez az, amivel nem csak magunk felé szolgálunk, nem csak mi tudjuk, hogy rám nincsen hatással az, hogy mi történik a világban, vagy ha van is, akkor sem az van bennem, hogy az Úristennek itt nincs hatalma, hanem tudom, hogy ennek ellenére, az én megfélemledésem ellenére, az én rettegésem ellenére ő uralkodik. Ez a haszna, hogy mi biztosak vagyunk, és hogy Mások is látják ezt, testvéreim. A mi bizonyosságunk, ahogyan Jézus mondja, jó illatú áldozat. Érzik azok, akik még nem keresztények, hogy itt valami más. Érzik azt, és látják rajtunk, hogy mi nem itt vagyunk lefixálva nekünk, nem csak ide néz a tekintetünk, hogy mi bízunk valami olyanba, amit ők nem látnak és nem hisznek. És nem tudják, hogy mi ez, de ezt a nyugodtságot, ezt a másféle életlátást, ezt ők is szeretnék. Ezért hasznosak a mi jó cselekedeteink. De ezek a jó cselekedeteink nem tőlünk jönnek, mint ahogy eddig is próbáltam ezt kihangsúlyozni, mert mi nem tudjuk magunktól, hogy mi a jó. Ezek a jó cselekedetek, ahogyan írja az Efézusi levélbe Pál, az Úristen elkészített ajándékai a mi számunkra. Az elkészített ajándékai, hogy mi bizonyosságot tudjunk nyerni saját magunk és másnak is adni. A mi jó cselekedeteink ajándékok. Olyan ajándékok, amiért mi hálásak lehetünk. És amiért, ha kifelé nézünk a gyülekezetből, nem ítélkezőnek kell lennünk azok felé, akik még nincsenek Krisztusban, hanem szelídnek lenni, szelíden hívni őket, és mutatni a mi szelíd arcunkat, a mi Jézus Krisztus arca, ami az Isten arca. Mit ígér az Isten? Az Isten azt ígér, hogy olyanok leszünk, mint ő. Az ördög mit ígér? Azt mondja, hogy ha lázadsz, ha te mondod meg, mi a jó, akkor leszel olyan, mint az Isten. Jézus Krisztusban az Úristen azt mondja, hogy nem. Akkor leszel olyan, mint én, hogyha azt csinálod, amit én mondom. Mert én tudom, hogy mi a jó neked. Sajnos te nem tudod, de én kijelentem neked. És ez a mi reménységünk, hogy az örök életben már mi is tudni fogjuk, mert teljesen benne leszünk az Úristenben. Nem lesznek világi hatalmak, amik elválasztanak minket tőle. Nem lesz semmi gát, hanem csak az Úristen és mi benne. Jézus Krisztus ígérje, hogyha ti bennem maradtok, akkor én ti bennetek maradok. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy nem azt kérem tőled, Istenem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát a mi kereszténységünknek az értelme nem az, hogy véget ér a harcunk, hanem az, hogy nem vesz erőt rajtunk a kísértés. Nem vesz rajtunk erőt az ördög. Minket nem tud becsapni azért, mert az Úr Jézus kéréséért bizonyosságunk van afelől, hogy ki a mi Istenünk. Bizonyosságunk van afelől, hogy ő jót szeretne a számunkra. Tegnap voltam egy dicsőítő koncerten, testvéreim, zárásul ezt szeretném mondani, és a dicsőítő zenekarnak egy saját éneke így záródik. Éljél úgy, hogy a többi ember kérdezzen tőled. Mire vonatkozik ez? Arra, amiről egész eddig beszéltem. Minden ember készül valahogy az a célja, hogy jó legyen, de nem tudja elérni, mert nem tudja, hogy mi a jó. Éljünk úgy, testvéreim, Istenbe bízva, rábízva az életünket, hogy látszódjon, hogy mi tudjuk, hogy ki a jó, hogy az Úr az egyedül jó, és mi benne bízva éljük az életünket, ráhagyatkozva. Azért, mert az Úristen, ez a fő üzenetünk, testvéreim, ez is a prédikációmnak a címe, az Úristen helyreállító kegyelme által mi újra olyanok vagyunk, mint a teremtésségünkbe, az örök életbe, Jézus Krisztus által. Újra megújítja az Úristen a mi életünket, helyreállítja azt, amit mi elrontottunk. És ez a helyreáll dolog, ez a közöttünk lévő kapcsolat. És ez a kapcsolat az örök élet. Ezt mondja Jézus is, az az örök élet, hogy téged ismernek. És az ismeret az a kapcsolat az Úr Jézus Krisztus nevében, az élő Istennel. Amen. Szent Háromság Úristen, köszönjük neked, hogy te megváltottál minket, hogy helyreállítottad a közöttünk lévő kapcsolatot. Urunk, annyira köszönjük neked, hogy a veled való kapcsolatunkat, azt, hogy mi hogyan fordulunk feléd, nem az határozza meg, hogy mi szégyeljük magunkat, hogy mesztelenek vagyunk, hogy van bűnünk, hogy elválasztottak vagyunk tőled, hanem az, Urunk, hogy reménykedünk, hogy bízunk benne, hogy te ezt a szakadékot áthidalod, hogy a mi bűneinket te megbocsátod, hogy a mi életünk szennyét te letörlöd. Urunk, olyan jó, hogy te az ember szívébe adtad azt, ami a te célod vele, hogy olyan legyen, mint te. Ezt is parancsolod, szentek legyetek, mert a ti mennyei atyátok szent. Legyetek olyanok, mint én, alázatos, és szelíd szívű. Olyan jó Istenünk, hogy a belső indulatunkba te elhelyezted a te akaratodat. És itt tudunk, kérjük a te megújító bocsánatodat minden nap. Mert mi minden nap elbukunk ebbe, minden nap azt hiszük, hogy majd mi tudjuk, hogy mi a jó. Majd mi tudjuk, hogy hogyan leszünk olyanok, mint az Istenek, hogyha irányítjuk magunkat, ha irányítjuk a többi embert. Ha mi mondjuk meg, hogy merre kell mennie a világnak. De Urunk, te abban jelentetted ki magadat, hogy te az engedelmes szívekbe lakozol. Hogy az az ember hirdet téged, az az ember Isten képű, arról az emberről lehet felismerni az Úristent, aki olyan, mint te vagy Jézus Krisztusban, engedelmes és szelíd szívű. Neked engedelmeskedő és a fele barátja, az embertársa, a mellette lévővel szelíd, nem bántó, nem elítélő, hanem befogadó, mint ahogy te is, Úristen, visszafogadó Isten vagy. Így kérünk téged megújulásért minden nap az életünkbe, Szent Háromság Úristen. Te adj nekünk minden nap bizalmat. Te látod, hogy mi milyen kis hitűek vagyunk, hogy mi mennyire nem merünk benned bízni. Kérünk téged, Istenünk, hogy ne húzódozzunk tőled. Hogy ezt a sok nyilvánvaló jelet, a bizonyságtevőnek azt a nagy fellegét, amit te megígérsz nekünk, hogy mi láthatunk, tudjuk elfogadni biztos, bizonyító érvként, hogy te jót akarsz nekünk, Úristenünk. És hadd tudjunk így a te kegyelmedbe helyezkedni, hadd tudjunk rád helyezkedni, hadd tudjunk benned bízni. Felséges Istenünk, így kérjünk az előttünk álló hétért. Így kérjünk, hogy te őrizd meg minket. Te őrizd meg minket itt a földön is. Mert bár az örök életre függesztjük a tekintetünket, azonban te itt a földön is velünk vagy, és a földi életünk is már lehet a te dicséreted. Kérünk, hogy minél több ember bizonyosságára hadd legyen ez hosszú élet. És hogyha nem az, hogyha fájdalmunk van, ha gyászunk van, ha elveszítjük a szeretünket, akkor is hadd tudjuk ezt a te kezedbe tenni, hadd tudjuk, hogy a te célod ezzel is jó. Hadd tudjunk benned bízni, Urunk, a nehézségek közepette is, amikor válság van a világban, amikor háború dúl a szomszédországban. Urunk, kérünk, hogy szent lelked által, és Jézus Krisztus bizonyságáért, hogy tudjuk akkor is elhinni, hogy te jó vagy, és jót akarsz nekünk. És így kérünk, hogy erre a jóra válaszul, hadd legyen a mi életünk hálaadás, dicsőítés, és hadd élvezzük a te jóságodat, hadd ismerjük fel a te jóságodat, és hadd élvezzük azt, Urunk.